Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk azért, mert Te vagy a világ világossága, és aki Téged követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Megvalljuk bűnbánattal, hogy olyan sok kérdésben tapogatózunk, és még mindig olyan sok sötét és félhomályos dolog van az életünkben, a gondolatainkban, az indulatainkban. Szeretnénk kilépni minden tekintetben a Te világosságodra, világosságban járni, sőt úgy, ahogy Te megígérted a benned hívőknek, szeretnénk világítani alázatosan másoknak is. Kérünk, hogy ehhez vigyél közelebb minket most is a Te igéddel. Amen. Bennem kialakult az, hogy akármiről van szó beszélgetés közben, vagy bármilyen kérdést tesznek föl emberek, az első reflexióm az, hogy mit mond erről a Biblia. Én hiszem azt, hogy a Bibliába leírtak Isten szent lelkétől ihletett, minden időben igaz kijelentések. Nem válik idejét múltá soha, és Isten, ami életünkben előjöhető, minden kérdésre valamilyen formában ad választ és ad eligazítást. Úgyhogy csak azért merészeltem ilyet javasolni, hogy most arról legyen szó, amiről szó lesz, amit bejelentettem, mert nagyon sokan éppen ezekkel kapcsolatban nem kérdezik meg, hogy mit mond erről a Biblia. Márpedig mi akkor tudunk másoknak is szeretettel segíteni, hogyha Isten igéjének a fáklyáját tartjuk, és annak a világosságánál tájékozódunk. Természetesen három ilyen fontos dologról, mint amit említettem, nem lehet fél óra alatt részletesen és minden részletre kiterjedően beszélni. Éppen ezért, amit mondok, szükségképpen felszínes is lesz, nem csak rövid, hanem felszínes, de azért igyekeztem a legfontosabbakat összeszedni, amit erről a Biblia mond. És amit még előjáróba szeretnék javasolni, hogy próbáljuk ezeket úgy átgondolni, ha tetszik ellenőrizni a Bibliából, hogy valóban így van-e, ahogy itt most elhangzik, hogy az legyen ne csak passzív ismeretünk, hogy én már ezt hallottam, hanem olyan aktív ismeret, hogy el is tudom mondani másoknak, nagy szeretettel, nem kioktatóan, nem fölényesen, hanem nagy szeretettel és azzal a bizonyossággal, hogy én ezt Isten igéjéből veszem, és ezért meg vagyok győződve arról, hogy igaz. De akkor tényleg azt mondjuk, amit Isten igéje arról mond. Na így vegyük sorba azt, ami ezzel a három egymást követő nappal kapcsolatos, október 31, november 1-e, november 2-a. Október 31-e a reformáció emléknapja. Miért? Azért, mert 1517. október 31-én szögelte ki Luther Márton a wittenbergi váltemplom kapujára a híressé vált 95 tételét. Ez a 95 tétel úgy született, hogy elkezdte tanulmányozni a Szentírást, és rádöbbent arra, hogy amit ő is, mint tanító, egyetemi tanár volt, tanít másoknak, az sok tekintetben nem egyezik azzal, ami a Szentírásban van. És először két rubrika született, aztán kialakult a 95 tétel, tehát összeírta, hogy erről mit tanítunk mi, például bűn, bűnbocsánat, munka, házasság, pénz, menny, pokol, a legkülönbözőbb dolgokat, mit tanítunk mi erről, és hoppá, nem mindenütt ezt mondja a Biblia. Mit mond a Biblia? És ha egymás mellé tesszük, akkor néha nagyon szembetűnő a különbség. Márpedig mégiscsak azt kell komolyan vennünk, amit a Szentírás mond. Azok a tanítások, amiket ő is tudatlan korában tanított, rárakódtak arra, amit Isten a Szentírásban kijelentett. És ezt a rárakódott port fújta ő le, vagy ha már nagyon odatapadt, le kellett kaparni, néha, hogy előtűnjön az eredeti. Ezért is nevezték el reformációnak, ami azt jelenti, hogy visszaformálja, alakítja az eredetihez. A reformátorok nem hitújítók, ez egy nagy tévedés, semmi újat nem hoztak. Ellenkezőleg a régit, az eredetit, a Jézusit, a Bibliait hozták felszínre, és elkülönítették tőle azt, mit rákentek a századok, ami évszázadok alatt hozzá tapadt, mint emberi tanítás. Ezt nagyon fontos tudnunk, hogy ők nem hitújítók voltak. Ő Németországban, aztán nem sokkal később Calvin János Svájcban, meg Franciaországban is ezt a munkát végezték, fújjuk le a port a Bibliáról, és tündököljön érthetően, olvashatóan, világosan Isten igéje. Ezért is voltak rajta azon, hogy fordítsuk le a teljes Szentírást minden népnek az anyanyelvére, és adjuk az emberek kezébe a Bibliát, hadd olvassák. Nem kell attól félni, hogy félreértik, meg félremagyarázzák, amit valaki nem ért, majd megkérdezi. De kenyére mindenkinek szüksége van, és ez a lélek kenyere. Ezzel kezdtük a mai napunkat is. Isten igéje a lélek kenyere, adjunk enni az embereknek. Aztán, ha nagyon rágós, vagy nagyon kemény, majd valaki, aki jobban érti, azt már elmagyarázza. Nagyon hamar elterjedt Magyarországon is a reformáció, 1517 után 5-6 évvel már Luther tanait itt, onnan hazajött diákok népszerűsítették, és akkor különösen nagy nyomorúság volt nálunk, most is van, de akkor a török hódoltság alatt a három részre szakadt országban elképesztő volt a nyomorúság, nélkülözés, kétségbeesés, és az Isten megváltó szeretetéről szóló jó hír, a Bibliának az eredeti, igazi tanításai valóban nemzetmentő erővé váltak akkor a mi népünk körében is. Na most ennek alapján, hogy miről mit mond a Biblia, négy olyan alapvető fontos igazság kristályosodott ki, amit a négy egyedül, latinul a négy solus foglal össze, és ezt azért illik mindannyiunknak fejből tudni, hogy mi volt ez. Az, hogy egyedül Isten kegyelméből kaphatunk mi üdvösséget, ezt mi egyedül a hitünkkel tudjuk komolyan venni és magunkévá tenni. Egyedül a Szentírásból értesülünk mindenről úgy, hogy az Isten ihletett kijelentése. És egyedül Jézus Krisztus közben járó érettünk Isten előtt, mert egyedül ő halt meg helyettünk a kereszten, és egyedül az ő halálát fogadta el Isten érvényes, helyettünk bemutatott áldozatnak. Egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal lehet a miénk, egyedül a Szentírás Isten hiteles kijelentése, és egyedül Jézus személyében van lehetőségünk menni az Atyához. Senki sem mehet az Atyához, egyedül én általam, mondta ezt maga Jézus is. Ezeket most részletezni nem szeretném, meg nincs is rá időnk. Legfőjebb megemlíteni még azt, hogy mit kellett lefújni mindegyikről, hogy ragyogjon az igazi. Egyedül kegyelemből, ezt azért kellett hangsúlyozni, mert az akkori egyházban azt tanították, hogy az üdvösség Isten válasza a mi jó cselekedeteinkre. Tehát én megszolgálom az üdvösségemet. Sok jót kell cselekedni, és ennek fejében Isten mint egy fizet. Ugyanez volt Jézus korában a farizeusi gondolkozás is, és Jézus nagyon élesen bírálta azt, és ilyen hajmeresztő, meghökkentő, botrányos példázatokat mondott, hogy aki egy óra hosszáig kapált, az este ugyanannyi napszámot kapott, mint aki reggeltől kapált. És föl voltak háborodva, és nem értették. És akkor kérdezte Jézus, hogy most ki járt rosszul? Ki kapott kevesebbet, mint amennyit a gazda ígért? Senki. De azok miért kaptak többet? Azért, mert ilyen az Isten. Mindenkinek annyit ad, amennyit akar, senki nem jár rosszul, és van, akinek túladagolja, és egy órája is megkapja az egész napi napszámot. Háborodjatok föl, ha akartok. De ilyen az Isten. Egyrészt szabad, azt mondja ott Jézus, hogy a gazda szájába adja, hogy a magaméval nem azt teszek, amit akarok. És ha senki nem jár rosszul, de az egyik még jobban jár, hát örüljetek neki. Na de nem mindenki tud ennek örülni, tehát csak kegyelemből, nem a cselekedeteinkért kapjuk az üdvösséget. Majd a cselekedetek jelentőségére még kitérünk. Mindezt én nem tudom másként a magamévá tenni, mint hogy elhiszem. Lehet rajta vitatkozni, meg ellenkezni, lehet rá legyinteni, és akkor elmegyek, és nem fogadom el a kegyelmet, vagy komolyan veszem, és azt mondom, Istenem, én nem értem az egészet, hogy ilyen van, hogy én semmit nem tettem érte, és te adsz nekem, de elhiszem, hogy ez igaz, mert te mondod, köszönöm szépen, és nagyon hálás leszek neked ezután. Ez a hit. Semmit nem tettem érte, de nem vicc az, hogy ő kínálja a kegyelmet, és rászorulok, akkor már fogom is. És hálásan megköszönöm egy életen át. Nem fogom tudni meghálálni, de nagyon hálás leszek egy életen át. Érte? Ez a hit. És egyedül a Szentírás, miért kellett ezt mondani? Azért, mert a Szentírásban kapott isteni kijelentést, ki egészítette az akkori egyház az úgynevezett szent hagyománnyal. Tehát okos emberek sok-sok jó, meg kevésbé jó könyvével. És azt mondták, hogy azon keresztül is Isten jelenti ki magát így áttételesen, meg más módon, de mégis, és a kettő együtt mutatja meg nekünk, hogy kicsoda Isten, ki vagyok én, mint ember, és mi Isten terve velem. És ezzel szemben azt tanította a reformáció, hogy csak a Szentírásban jelenti ki magát Isten hitelesen, csak tőle tudhatjuk meg, hogy ő kicsoda, és nem emberek elképzeléséből. Ezt aztán, ami a Szentírásban van, lehet magyarázni, értelmezni, alkalmazni, de az már magyarázat, értelmezés és alkalmazás, és nem Szentírás. Szentírás csak az, ami a két kemény kötés között van, a Mózes könyvétől a Jelenések könyveig. És mindezeket bekoronázza a negyedik egyedül, hogy egyedül Jézus a közben járó Isten és emberek között, és egyedül az ő érdeméért ad nekünk Isten üdvösséget. Egyedül az ő szenvedése üdvösség szerző. Mert ezt szokták mondani, hogy annyit szenvedtem én már. Meg hát azért a hibáim mellett vannak nekem érdemeim is. Vannak, és legyenek is, de annak nincs üdvösség szerző jelentősége. Nem fizető eszköz a mennyországban. Hiába próbálok egy másik ország pénzével vásárolni valahol, azt mondják, hogy ez nagyon kedves ott, de itt az nem ér semmit. Egyáltalán semmit. Nem lehet érte venni semmit. Így a mi érdemeink és szenvedéseink, azok nem üdvösségszerző jelentőségűek. Egyedül Jézus. És mindez benne van a Bibliában is, nagyon sok helyen. Most csak két igét szeretnék olvasni. Ezeket nagyon jó lenne, hogy ne mondjam, illene fejből tudnunk mindnyájunknak. Azért legalább 15-20 bibliai idézetet kellene tudni mindenkinek, nem csak a János 3.16-ot, hogy úgy szerette Isten a világot. Szóval az Efézus 2.8-9-10 az, ami néhány ilyen egyedült összefoglal. Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Tehát a sorrend, kegyelem, amit én a hitemmel megragadok, a magamévá teszek, és utána észreveszem, hogy milyen jó cselekedeteket készített el nekem Isten, hogy azokat én elvégezzem. De a sorrend megfordíthatatlan. Minden feltétel és előzmény nélkül kapom a kegyelmet, semmit nem tettem érte, Jézus tett meg mindent azért, hogy én is kaphassam. Ezt én elhiszem, komolyan veszem, és utána kinyílik a szemem, és észreveszem, például én máig emlékszem arra, hogy a megtérés után az utcánk végén lakó öreg nénit először vettem észre a kertjébe, hogy húz maga után egy vödört. Miért nem emeli föl? Mert nincs ereje. És mi van a vödörbe? Két szem német brikett. Miért csak kettő van benne? Nincs neki több, vagy nem bír el többet? Évek óta ott jártam el a kapuja előtt, sose vettem észre. Aztán ebből az lett, hogy nekem, akinek nagyon korán meghaltak a nagymamáim, lett egy pótnagymamám, és én lettem a favágója, meg szénhordója, meg mindene. Miért nem vettem észre előbb? Miért nem előbb vettem észre? Mert miután a kegyelmet nagy örömmel és hálával megragadtam, kezdtem észrevenni, hogy Isten milyen jó cselekedeteket készített el. Miért nem tűnt föl korábban, hogy a mellettem ülő gyereknek sosincs uzsonnája? És attól kezdve kettőt kentem otthon. Egyiket nekem, másikat neki. Miért akkor kezdődik el ez? Mert a kegyelemmel tesz minket Isten látóvá, hogy észrevegyem az általa elkészített jó cselekedeteket. És ezért is fontos az, amiről délelőtt hallottunk, hogy ez nem az én jó szándékom és buzgolkodásomnak az eredménye. Még ez is Isten ajándéka, hogy elkészít nekem lehetőségeket, és észreveszem azokat a lehetőségeket, és el fogom végezni azokat a cselekedeteket. Semmi nem a mi érdemünk. Csak ez borzasztóan sérti a mi nagy büszkeségünket és gőgünket, de ha az a kérdésünk, hogy mit mond erről a Biblia, akkor erre a válasz ez. Ezt mondja. Isten adja az ő kegyelmét Jézusért, én azt a hitemmel komolyan veszem, és utána elkezdem csinálni sorba egy életen át azt, amit Isten előre elkészített nekünk, hogy azok szerint éljünk. Tehát fontos a cselekedet, nem hiányzik az újjászületett ember életéből, abból áll az életünk, de az általa elkészített jó cselekedeteket fogjuk végezni. És ugyanilyen nagyon fontos ige még az 1 Timóteus 2.5.6, amit szintén illik tudni, én most csak azért olvasom és nem fejből mondom, hogy még hitelesebb legyen, hogy nem én költöm, hanem itt van megírva. Egy az Isten, ezt nem vitatja senki, és nem véletlenül kezdi ezzel Pál. De egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Amilyen bizonyos, hogy egy az Isten, olyan bizonyos, hogy egyetlen közben járó van Isten és emberek között, ez pedig az emberre élett Isten fia, a Jézus Krisztus, mert egyedül ő adta váltságul önmagát a mi életünkért, és egyedül ő járulhat oda az érdekünkben Isten színe elé. Tehát egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül a Szentírás, Isten hiteles kijelentése, egyedül Jézus a közben járó, és az ő érdeméért kapunk üdvösséget. És Kálvin János megtoldotta ez egy ötödikkel, nem ő toldotta meg, hogy legyen ötödik, csak olyan sokszor mondta, és olyan komolyan vette, hogy elterjedt ez is, ez pedig az, hogy egyedül Istené a dicsőség. Ezt még latinul is szokták tudni a testvérek, soli deo gloria. Mivel egyedül ő adott nekünk mindent, hát akkor ne a saját vállamat veregessem, hanem adjak hálát neki. Na ez az 5 szólus, 4-ről 5-re nőtt a végén, 5 egyedül. Lényegében e köré terebélyesedett azután a reformáció tanítása, mert akárhova nyúlunk, az élet kérdései közül valamelyikhez megérkezünk, és Isten igéje ezt nagyon világosan tanítja. Ugye ezzel szembe azt az elején elfelejtettem mondani, most csak megemlítem, hogy Lutherből, aki nagyon buzgó híve volt az ő római egyházának, és annak a szerzetese és tanítója volt, de az váltotta ki végül is, hogy nyúljunk a Bibliához, és nézzük már meg, hogy mi az igazság, hogy pénzért árulták a bűnbocsánatot. Ugye a bűnbocsátó cédulák árusításáról mindenki tanult a történelemben is, és rá volt írva Tetzel János fő bűnbocsátó cédula árus ládikájára egy hatalmas persejre, hogy mihelyt a fillér a persejbe hull, a lélek a tisztító tűzből szabadul. És hát ezen azért elgondolkozott Luther is, hogy hogy van ez? Pénzért. De hogy Istennek adom a pénzt, és ő ad bocsánatot, de nem, és neki adom. Beledomom a ládába, kerül ki tudja hova, lesz belőle talán Szent Péter katedrális, mert arra gyűjtöttek akkor elsősorban, és ezért az Isten az én bűneimet megbocsátja. Ez furcsa. Na és amikor kiderült, hogy nem csak furcsa, hanem ellene mond a Bibliának, akkor kezdte ő ezt elgyűjteni, hogy akkor miről mit mond a Biblia, nézzük csak sorba. És Isten nagy kegyelme volt, hogy volt bátorsága ilyen radikális önkritikára is, mert a saját tanítását is fölül kellett vizsgálni. Kegyelemből van a bűnbocsánat, nem pénzért. November 1-e az úgynevezett minden szentek napja. Milyen szentekre gondolt az, aki ezt elnevezte? Azokra, akiket haláluk után a Római Katolikus Egyház egy bizonyos testülete szenté avat. Minek alapján? Az ő cselekedeteik alapján. Többnyire olyan emberek ezek, akik az átlagosnál magasabb erkölcsiségben éltek, nagyobb erkölcsi teljesítményt mutattak föl, sokszor tényleg föláldozták magukat mások szolgálatára, és aztán valami csodának is kell tapadnia az életükhöz, és utólag szenté avatják őket. Egyébként nem tudom, hogy tudják-e a testvérek, hogy a névnapok egy-egy szentnek a halála napja. Tehát Szent Erzsébet november 19-én halt meg, ebből lett a névnap. Úgyhogy ezért nem nagyon tartják a névnapokat protestáns országokban, ez jellegzetesen római katolikus szokás. Na de több szent van, mint ahány nap, és ezért kijelöltek egy napot, amikor minden szentre, az úgynevezett apró szentekre is, nem csak a nagyon nevesekre emlékeztek, ebből lett a minden szentek napja. Ilyenkor emlékezzünk meg őróluk. Vannak magyar szentek is, Árpádházi szentek, mindegyikről el van nevezve egy kórház Budapesten, Szent István, Szent László, Szent Imre, Szent Margit, Szent Erzsébet, és így tovább. Ez egyébként úgy történik, hogy éppen most voltunk tanulni egy boldoggáavatásnak, előbb boldoggáavatnak valakit, aztán, ha sikerül bebizonyítani, hogy még a boldoggáavatottak közül is kiemelkedik, mert ő nagyon sok jót tett, és még csoda is történt vele vagy általa, ezt be kell bizonyítani. Van egy tárgyalás, ott elmondják a szentté avatandónak a hibáit és erényeit, van neki védője, van ügyész, aki vádolja, és a végén a bíróság dönt, hogy szentté avatható. Így történik ez a Római Egyházban. És mit mond erről a Biblia? Hát erre nézve aztán nagyon sok igét olvashatnék, egy különös, talán furcsa igeszakasz hadd olvassak. Az 1 Korintus 6-ban Pál apostol azért szidja a gyülekezet tagjait, mert összevesztek, és nem tudnak kibékülni, hanem képesek gyülekezeti tag, hívő létükre hitetlen bíróság elé menni, hogy az állapítsa meg, kinek van igaza. Hát Pál ezen teljesen fölháborodik és elkeseredik. Na és mit ír erről? 1 Korintus 6, 1-2. Hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a hitetlenek és nem a szentek előtt törvénykezni? Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ fölött fognak ítélkezni? És ha ti ítélkeztek a világ fölött, arra talán méltatlanok vagytok, hogy a jelentéktelen ügyekben is ítélkezzetek? Na de kik azok a szentek, akikről itt beszél? A gyülekezet tagjai. Nekik írja a levelet, mellesleg így is kezdődik a levél, az első fejezet első verse, ott mindig ugye megjelöli a föladót, én Pál és Timóteus az atyafi, a Korintusban élő és a Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Aztán utána leszidja őket a sárga földig, hogy milyen disznóságok vannak köztetek, szégyeljétek magatokat, de ez nem változtat azon, hogy ők szentek, mert kik a szentek? Akik Jézusban hisznek. Akik Krisztus által újjászülettek, akik elkezdtek engedelmeskedni neki. Aztán ez hol sikerült, hol nem, még ilyen is előfordulhatott, de ez nem változtatott azon, hogy ők Jézusban hisznek, és ezért Isten gyermekei lettek. Most éppen az Isten hitvány gyermekei, tessék megtélni belőle. De ők szentek, mert hiszik, hogy Jézus áldozatáért üdvösséget kaptak. És mivel hiszik, tényleg kaptak. Az övéké, elvehetetlenül. Szenteknek tehát a Biblia a Krisztusban hívőket nevezi, akik készek, és így képesek is Jézus által neki engedelmeskedni. Maga a szent szó egyébként azt jelenti, hogy elkülönített. Isten számára félretett, az ő számára elkülönített. Akik elkülönítik, odaszánják magukat az ő számára, azokat a Biblia szentnek nevezi. Nem bűntelenek, de törekednek az egyre teljesebb engedelmessége, és egyre többet kapnak abból a szentségből, aki maga Jézus. Ugye 1 Korintus 1.30, ez a levél elején írja, hogy Jézus adatott nékünk Istentől, szentségül, igazságul, bölcsességül és váltságul. Nagyon találó az az ének, amit sokan ismernek a testvérek közül is, nincsen bennem semmi szentség, csak a Jézus szent neve. Amennyi már ott van bennem Krisztus indulatából, az ő lelkéből, annyira vagyok szent. Legyek egyre szentebb. Ebben lehet és kell növekedni. Nos, a Biblia tehát ezeket tekinti szenteknek. Éppen ezért, ezt most minden bántó él nélkül mondom, és mindent bántó él nélkül szeretnék mondani. A minden szentek napja az nekünk nem ünnep, mert a minden szentek Isten kegyelméből itt vannak. És abban szeretnénk növekedni. Egyre szentebbé válni, egyre engedelmesebben követni a mi Urunkat, egyre nagyobb teret engedni Jézusnak az életünkben. Ez a keresztelő jánosi program. Neki növekednie kell, nekem meg egyre kisebbé lennem. Ez a megszentelődés. Azt a kérdést azért érdemes föltenni magunknak, ha már erről van szó, hogy nagyon alázatosan, de határozottan el tudom-e mondani, hogy szent vagyok. Vagy pedig tudom, hogy még nem, de szeretnék. Akkor mi az akadálya? Jöv el, Uram Jézus, vedd át az uralmat az életem fölött, és belépek a szentek közé. Ezt tanítja a Szentírás. November 2-a. Ezt meg halottak napjának nevezték ki. És ilyenkor fölbojdul az egész ország, sokan igyekeznek fölkeresni a szeretteik sírját, kidíszítik a temetőket, meggyújtják a mécseseket, sokan még az ablakban is, és alig-alig tudják az emberek, hogy miért. Most már nem csinálom, mert meguntam, de évről évre kisebb közvéleménykutatást végeztem, és boldog-boldogtalan kérdeztem, hogy miért. Szinte senki nem tudta, hogy ennek milyen pogány eredete van, hogy ennek a félelem az alapja, és nem az elhunyt szeretteink iránti kegyelet. És hogy az elhunytak és az élők kapcsolatáról a Biblia nagyon határozottan, nem csak világosan, de nagyon élesen és határozottan tanít. Mert mi a gyertyagyújtás és mécsesgyújtás eredete? Az, hogy vissza ne jöjjön az elhunyt lelke, nehogy háborgasson minket. Sőt, így írták és mondták sokan, néha még ma is, hogy vissza ne jöjjön az elhunyt. Mi az eredete és magyarázata annak, hogy temetésnél egy marék földet vagy egy örgöt utána dobnak a koporsónak? Az, hogy legyen rajta minél több föld, hogy vissza ne jöjjön minket ijeszgetni. Ez a magyarázata, csak ezt nem mondják ki így világosan, meg a tudatlanság miatt nem is tudjuk. Most ez az a nagy kegyelet, hogy legyen minél több föld a koporsódon. És ez az a nagy hit, ami mellett megfél az a félelem, hogy jaj, gyertyát gyújtok, mert a halottak szelleme fél a világosságtól, nehogy a nagypapa szelleme ijeszgessen minket. Hát milyen gyakorlat ez? És ki csinálja ezt? Vagy az, aki annyira tudatlan, hogy nem tudja, mit csinál, hát akkor meg ez egy szegénységi bizonyítvány, nem, hogy csinálok valamit évről éve, de nem tudom, hogy mit csinálok és miért. Hát most nem akarok jelzőt mondani, hogy ez mi. Ha meg tudom, hogy mi az eredete, akkor ez messze távol áll mindattól, amit a Szentírás tanít, és ami a mi hitünkből következik. Mert mi következik a Szentírás tanításából és a ráépülő hitből? Erről is több helyen, sok helyen van szó a Szentírásban, talán a legrészletesebben Jézus a gazdag és Lázár történetében tanított róla. Most nem akarom felolvasni az egész történetet, a Lukács evangélium a 16. részének a 2. felében van ez leírva, amiből 4 fontos igazság azonnal kiderül. Először is az, hogy amikor ezek az emberek meghaltak, meghalt a gazdag is, meghalt a Lázár nevű koldús is, aki ott volt a kapuja előtt, de nem adott neki enni. Ennyi röviden a történet. Mind a ketten meghaltak. Azonnal oda kerülnek, ahol az örökké valóságot töltik el. Tehát a halál pillanatában eldől, hogy az egyik az üdvösségbe ment, itt úgy mondja, hogy Ábrahám keblére, így nevezték azt üdvösséget, a másik a pokolba. Ez a szó van itt. A másik az, hogy ezen nem lehet változtatni utána. Próbálkozik a gazdag, hogy így, meg úgy, meg amúgy, de nem lehet. Sem innen oda, sem onnan ide nem lehet jönni. Azt mondja nekik itten Ábrahám, és rajta keresztül Isten. A harmadik az, hogy onnan a halottak közül senki nem jöhet vissza ide az élők közé, mert próbálkozik a gazdag, hogy még van 5 testvérem, azok ugyanilyen hitetlenek, mint én. Ne kerüljenek már ide szegények, én már tudom, hogy milyen szenvedés a pokol. Hát mentsük meg azokat, na Lázár, tedd már meg ezt a szívességet, te talán megteheted, mert az üdvösségbe vagy, hogy visszamész hozzájuk és figyelmezteted őket. És az a válasz, hogy ilyen nincs. Nincs ide-oda mászkálás. Végleges ez az eltávozás, nagy szakadék van a két világ között, sem az élő nem mehet a holtakhoz, sem a halott nem jöhet vissza az élőkhöz. Hát akkor mit csinálnak a spiritiszták, akik ugye állítólag megidézik a nagypapa szellemét, és a nagypapa megmondja rajtuk keresztül, hogy valamit hova rejtett el, mert nem volt ideje már a halála előtt azt megmondani. És valami tényleg történik, valami hangot lehet hallani, pohár megmozdul, asztal megmozdul, akkor mi van ottan? Nem a nagypapa jön vissza, hanem démoni lelkekkel kerül kapcsolatba az ilyen ember, ezért van a legcsekélyebb spiritista próbálkozásnak is nagyon súlyos lelki következménye. Nem mondok most rémtörténeteket. Ez az egyik legsúlyosabb bűn, ami Isten szentségét sérti, amikor az ő háta mögött akar egy ember az ördög segítségével titkokat megtudni. Nem a halottak jönnek vissza, hanem az ördöggel kerül kapcsolatba, aki a halottakkal keres kapcsolatot, és ennek szomorú kihatása lesz az életére. Olyan szomorú, hogy abból csak az élő Jézus Krisztus tud adni szabadulást és arra gyógyulást. Jézus tehát világosan beszél arról, hogy engedjük el a halottainkat. Aki elhunyt, az egy másik világba került, és a mi világunk meg a között most nincsen kapcsolat. Aki mégis létesíteni akar, annak nagy árat kell fizetnie. ezért igyekeztem sajnos eredménytelenül meggyőzni azt a kedves asszonytestvérünket, aki minden vasárnap a lányaival együtt kiment az elhunyt férje sírjához, beszélgetett a férjéhez, a lányokat meg arra biztatta, hogy írják le levélben a beszámolójukat, és tegyék oda a virág alá a sírra, hogy apuka megtudja, hogy mi történt. És nem hitték el, mikor ennek a következményei jelentkeztek, hogy azok ennek a következményei. De ez most megint csak egy példa volt. Nem szabad ezzel játszani. Az 5 Mózes 18-ban és az Ézsaiás 8-ban is ott van élesen, azt mondja Isten, hogy ne menjetek halott idézőkhöz, akik morognak és suttognak, mert ennek súlyos következménye lesz. Amit meg akartok tudni, azt mondja, hogy a halottaktól tudakozódnak az élők, a kijelentésre hallgassatok. Megtudhatjuk mi innen a Szentírásból mindazt, amit Isten nekünk fontosnak lát kijelenteni. Aki ennél többet akar tudni, lehetséges, hogy megtud valami mást is, de nagyon nagy árat kell érte fizetni, és semmi haszna nem lesz belőle. Na úgy, hogy a halottak napja nekünk végképp nem ünnep. A halottainkat eltemetjük, az egyik szép hitvallásunk, a második helvét hitvallás egy oldalon át gyönyörűen, világosan, bibliai igékre hivatkozva leírja, hogy a hívő ember nem kegyeletsértő, de amikor tisztesen eltemette a halottját, egészen rábízza őt Istenre. Nem kezdi találgatni, hogy most hol van. Tőlem kérdezte egyszer valaki, hogy a tiszteletes úr nem szokott kimenni a szülei sírjához. Mondom, néha szoktam, néha viszek virágot, halottak napján tudatosan nem megyek, mert nekem nem mondja meg senki, hogy mikor vigyek virágot a szeretteim sírjára, majd én viszek, amikor éppen arra járok, vagy eszembe jut. És akkor ott mit csinál? Nem szokott imádkozni? Mondom, szoktam. Na ugye? Mondom, miért tetszik gondolni? Hát, hogy az édesanyjához imádkozik. Nem. Az élő Istenhez imádkozom, és megköszönöm neki még ma is az édesanyámat. És erről eszembe jut az, hogy Istenem segíts, hogy legalább olyan apja hadd legyek a gyerekeimnek, mint amilyen apát, anyát nekem adtál. Körülbelül ez az imádságom, meg áldom az Istent azért, hogy van föltámadás, van örök élet, hogy megígérte Jézus, hogy nekem is helyet készít a mennyben, e félék jutnak eszembe, de nem kezdek beszélgetni az elhunytakkal. Semmiképpen nem. Na hát azt hiszem, hogy erről többet nem. Most ehhez kapcsolód még egy negyedik, ezt a függelékként szeretném elmondani, mert ez a divat legalábbis Budapesten egyre jobban hódít, és tavaly is, tavaly előtt is nagyon szomorú következményeit láttam. Ez pedig ez a Halloween őrület. Hallo, W-E-E-N, Halloween. Ez egy angol szónak, a több szónak a rövidítése. Azt jelenti magyarul, hogy a minden szentek előestéje. Ez pedig egy kelta pogány ünnep volt. November 1-jével kezdődött a kelta újév, és az újév előestéjéről azt tartották, hogy a halottak ura eljön, és összegyűjti a halott lelkeket. Na most kiszámíthatatlan, hogy ezek mit csinálnak velünk élőkkel, de minden esetre ijeszgetnek, meg nem tudni, hogy mit csinálnak. Ezért világosságot kell gyújtani, és a kelta varázslók répába helyeztek el mécseseket, és ezekkel kivilágították a házakat ezen az éjszakán. Ezt az éjszakát egyébként a boszorkányok és a sátán ünnepének is tartották. Aztán ez Írországból átterjedt Amerikába, onnan pedig, mint minden ilyen elmés dolog, átjött mi hozzánk is, és importálunk ehhez hasonló sok badarságot. És évről éve most már ez divattá vált, nem csak az, hogy ezeket a kifaragott tököket árulják, szegény jobb sorsa érdemes tökök, mert ha sütőtök, akkor jó lett volna megenni, ha meg nem, akkor valamelyik jószág örül volna neki, de ehelyett mindenféle ijesztő figurákkal kifaragják, beletesznek egy mécsest, megint csak a legtöbben nem tudják, hogy mit művelnek, hogy a boszorkányok és a sátán éjszakáját ünneplik, ők is. A gyerekeket meg fölöltöztetik szellemnek, vámpírnak, mindenféle jelmezt láttam már ott a közeli óvodában, ezek ijeszgetik egymást, aztán éjszaka bepisilnek, meg kiabálnak, és napokig félnek. Tavaly több ilyen kisgyerekkel, meg a szüleivel is beszéltem, és az egyik mama próbált engem győzködni, hogy meg kell barátkoztatni a kicsiket a szellemvilággal is, az ördöggel is, meg az ilyen rém történetekkel is, hogy ne legyen rájuk olyan nagy hatással. Szóval ideológiát tudunk mi gyártani a magunk ostobaságainak az igazolására. Erről semmi többet és főleg semmi értelmeset nem lehet mondani, ez az eredete, és terjed, hódít most már a világban, és szegény kicsikék mindenféle lepedőben meg állarcban ijeszgetik egymást. És valahányszor erről van szó, aztán ezzel be is fejezem, erről nem érdemes több szót ejteni. Az jut eszembe, megint csak az 5 Mózes 18-ban mondja ezt Isten a népnek, hogy ne tanuld el azoknak a népeknek a pogányságát, amelyek közé beengedlek téged. Az ígéret földje visszafoglalása előtt még egyszer a határnál megállította Isten a népet, és ott mondja el ezeket az óvásokat, hogy ne tanulj tőlük varázslást, jóslást, jelmagyarázást, semmit, ne tanuld el azoknak a népeknek a szokásait. Mert éppen emiatt űzöm ki őket előled, és akkor azt akarja eltanulni, ami miatt Isten őket már megbüntette. Nos, ez azonban fontos, hogy helyesen gondolkozzunk arról, hogy mi az, ami csak egyedül, hogy tisztán lássuk, hogy a Biblia kiket tekint szenteknek, és hogy válhat valaki szenté. Egyikünk se születik annak, de mindenkinek megvan a lehetősége. És nagyon fontos, hogy világosan lássuk, mit tanít a Szentírás a halottakról, és a hozzájuk való viszonyulásunkról. Istenünk, magasztalunk azért, mert tudhatjuk, hogy Te életnek és halálnak, élőknek és holtaknak egyaránt Ura vagy. Köszönjük, hogy Te minden félelemből meg akarod szabadítani a benned hívőket, és köszönjük, hogy azok szabadok is ettől. Kérünk, minket is szabadíts meg minden téves gondolattól, minden olyan elképzeléstől, ami távol áll a Te kijelentett igaz igéttől, és szabadíts meg minket minden szorongástól, sokszor teljesen megmagyarázhatatlan félelemtől is. Engedd, hogy egyre jobban megismerjünk Téged, önmagunkat, és azt, hogy mi a Te terved velünk. És adj nekünk bátorságot, Urunk Jézus Krisztus, hogy merjünk és tudjunk vallást tenni mindarról, amit Te érettünk tettél, és amit a benned hívőknek elkészítettél. Kérünk, hogy őrizd meg bennünk mindazt, ami ma tőled való volt abban, ami itt elhangzott, erősítse ez a bizalmunkat, őrizd meg minket az úton hazafelé, tőled kérünk áldást a jövő hetünkre, és adj nekünk szeretetet és felelősséget mások iránt, hogy ami igazság a Te igédben, azt tudjuk továbbadni is. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.